Helyünkön elcsendesedve fohászkodjunk. A mi ünnepi húsvéti Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, a mi kegyelmes Istenünktől, aki elküldte az ő egyszülött fiát, hogy kimentsen bennünket a jelen való gonosz világból, hogy a világgal együtt el ne vesszünk, hanem vele együtt éljünk. Amen. Isten igéjét, a húsvéti evangéliumot Márk evangéliumából olvasom, a 16. rész, 14. versétől az evangélium legvégéig, a 20. versig, bibliolvasó kalauzunk be, ez a mai napi újszövetségi szakasz. Istenre figyelő szívvel helyünkön maradva hallgassuk meg a hosszabb ige szakaszt. Így szól. Végül Jézus pedig megjelent magának a 11-nek is, amikor asztalnál ültek, és szemükre vetette hitetlenségüket, kemény szívűségüket, hogy nem hittek azoknak, akik látták őt, miután feltámadt. Azután így szólt hozzájuk: menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül. Aki pedig nem hisz, elkárhozik. Azokat pedig, akik hisznek, ezek a jelek követik. Az én nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek kezükre, és ha valami halálosat isznak, nem árt nekik. Betegre teszik rá a kezüket, és azok meggyógyulnak. Az Úr Jézus pedig, miután ezeket mondta nekik, felemeltetett a mennybe, és az Isten jobbjára ült. Azok pedig elmentek, hirdették az igét mindenütt, az Úr pedig együtt munkálkodott velük, megerősítette az ige hirdetést a nyomában járó jelekkel. Amen. Ezek az evangélium igéi. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy csodálatos örömhírt mond nekünk a Szentírás, hiszen nem csak üres a sír, nem csak angyalok jelentik meg ezt a hírt, hogy te föltámadtál és élsz, hanem te megjelentél sokaknak, tanuknak, szemtanuknak fellege vesz körül bennünket, akik láttak téged föltámadásod után, hallottak téged tanítani, beszélni, láthatták a sebeket a te oldaladon és kezeden. És köszönjük, Urunk, hogy te élsz, és te vagy a mi lelkünknek királya, örökkön örökké. Dicsérünk, hogy ma is ugyanúgy számíthatunk rád, mint a te tanítványaid, mint a feltámadásodnak tanúi, hiszen te is csodás dolgokat teszel ma is közöttünk és bennünk. És most azért imádkozunk, hogy bennünk tégy csodát, hogy találkozhassunk ezen az Isten tiszteleten veled, mint feltámadottal, az úrvacsorai közösségben is. Add, hogy feltámadás hívő keresztjének legyünk, hiszen a Biblia azt mondja, hogy ha csak e világon reménykedünk benned, akkor minden embernél nyomorultabbak vagyunk, akkor nyomorúságos hitünk van, és még téged is megcsúfolunk, ha nem hiszünk a feltámadásban, Jézus. Dicsőítünk téged, hogy ahogy meg volt írva a prófétáknál, te letetted az életedet értünk, szenvedtél és meghaltál, és szintén ahogy meg volt írva, a harmadnapra föltámadtál, ami megigazulásunkra és üdvösségünkre. Dicsőítünk téged, Jézus, légy közöttünk, add a te szent lelkedet, add, hogy értsük, Urunk, a te igédet, befogadjuk, és engedelmeskedjünk neked, aszerint éljünk a hétköznapokban is. Védj lakozást bennünk, hogy lakozást vehessél a mi családi életünkben, a mi életünk vezetésében is. Könyörülj, jövel, Uram Jézus. Amen. Istennek beszéde, amely szólt hozzám, és hiszem, hogy ebben az ünnepi órában hozzátok is szólni kíván, írva található az előbb felolvasott evangéliumi részben, Márk evangélium a 16. részének végéből, újraolvasom a 14. verset, amely így szólt hozzánk. Jézus végül pedig megjelent magának a 11-nek is, amikor asztalnál ültek, szemükre vetette hitetlenségüket, kemény szívűségüket, hogy nem hittek azoknak, akik látták őt, miután feltámadt a halálból. Az Úr Jézus tegye áldottá és gyümölcstermőjét a mi szívünkben, foglaljunk helyet. Isten szeretett székesfehérvári népe, tisztelt ünneplő gyülekezet! A mai üzenetnek azt a címet adtam, hogy higgyetek a jeleknek. Márk evangéliumában, de János evangéliumában is olvasunk arról, hogy Jézus föltámadása után a tanítványok hitetlenségével találkozott legelőször. Olvastuk azt az evangéliumokban, hogy Jézus legalább háromszor beszélt a tanítványainak arról, hogy mi vár rá az ő útja végén, hogy ő neki szenvednie kell az írástudóktól, a farizeusoktól, meg fogják ölni, de azt is mindig elmondta, hogy de harmadik napon föl fog támadni. És a föltámadás után úgy látszik, hogy hiába tanított a tanítványait, már több mint 3 éve nem értették a tanítványok még mindig Jézusnak ezt a kijelentését, és a szemtanukat, a leghűségesebb követőket, az asszonyokat, akik nem csak a kereszthez, hanem a sírhoz is követték Jézust, azt kinevették, és hitetlenül fogadták az ő tanúságtételüket. Tegnap is mondtam, hogy Márk evangéliumában 3-szor találkozunk azzal, hogy a tanítványok, az apostolok hitetlenkedtek, és most a 3. alkalomról olvastunk, amikor maga Jézus veti szemükre az ő hitetlenségüket. János evangéliumában is 3-szor találkozunk azzal, hogy Jézus megjelenik a 11-nek, és zárt ajtókon keresztül jelenik meg. Hát ugye a tanítványok továbbra is félve és rettegve, hogy ugyanúgy fognak járni, mint mesterük Jézus, hogy elfogják őket, a bíróság elé állítják őket, megkínozzák, és talán kivégzik őket, az ettől való félelemtől bezárkóztak. Többször is. Húsvétkor, a feltámadáskor is bezárkózva voltak, és 8 nappal a föltámadás után is, amikor Jézus újra megjelenik nekik, Tamás kedvéért, ugye a hitetlen Tamás kedvéért, aki nem volt először velük, amikor Jézus megjelent, 8 nap után is, még mindig bezárkózva, félelmek között vannak és tanakodnak, hogy mi lesz velük. Gondoljuk el, hogy ez a 8 nap alatt hányszor hallották az asszonyoktól, hányszor hallották a szemtanúktól, hiszen tudjuk, hogy Péter és János is futott az üres sírhoz. Tehát még maguk közül, belülről is voltak legalább 2, akik szembesültek a föltámadással. Hányszor hallották, hogy mit hallottak, mit láttak, mit tapasztaltak, és még mindig 8 nap után is hitetlenkedve, bezárkózva vannak a tanítványok nagy része. Testvérek, ahogy mondtam is, ahogy idéztem az imádságban Pál apostol tanúságtételét, hogyha nem hiszünk a föltámadásban, akkor nyomorult hitünk van. Ez a hit akkor fog leginkább összeomlani, vagy legjobb, könnyebben összeomlani, akkor valódi krízis helyzetbe kerülünk. Ha nincs föltámadás a mi hitünkben, akkor omlik össze a hitünk, amikor gyászolni fogunk. Márpedig fogunk. Hogyha nincs feltámadás hitünk, és ha csak erre a földi életre akarjuk Isten áldásait elnyerni, akkor fog összeomlani hitünk, amikor nehéz szakaszokon megyünk át, lehet, hogy tartós betegséggel kell küzdeni a családban, lehet, hogy munkanélküliséggel, lehet, hogy eladósodással. Sokféle nyomorúságunk van, ami lelkileg úgy terhel bennünket, hogy félelmek és szorongás között élünk. Ha nincs feltámadás hitünk, ekkor fog összeomlani a te hited, amikor leginkább szükség lenne rá. Nem véletlen, hogy János evangéliuma szerint, amikor Jézus megjelenik a falak és ajtók mögött rejtőző tanítványoknak, akkor mind a háromszor azt mondja, hogy békesség néktek. Békesség néktek. Ti ne féljetek. Élek. Élek és veletek vagyok. Itt vagyok közöttetek. Hogyha nincs feltámadás hitünk, ha nincs személyes kapcsolatunk Jézussal, akkor félelmek és szorongás között fogunk élni továbbra is, és lesznek olyan falaink és olyan zárt ajtóink a lelkünkbe, amit egyedül csak Jézus fog tudni áttörni, de ő csak akkor jelenik meg, ha várjuk, ha akarjuk. Ha akarjuk, hogy jöjjön, ha akarjuk, hogy kinyissa a szívünket, ha akarjuk, hogy nem akarunk tovább úgy élni, ahogy eddig éltünk, ami fölépített és egyre magasabb falak és zárt ajtók között, hanem vágyjuk, hogy jöjj Uram Jézus, akkor ugyanúgy, mint ahogy a hitetlenkedő tanítványoknak, a félő és szorongó apostoloknak, Jézus zárt ajtók és falakon keresztül megjelent látható módon közöttük. A húsvétnak ez az egyik fontos üzenete tehát, hogy a föltámadott Jézus tud egyedül áttörni olyan falakat, amiket mi építettünk, senki más. Senki más, de ehhez nekünk kell vágynunk rá, hogy jöjjön az életünkbe feltámadott úrként. A második üzenet, az kapcsolódik a kereszthez is. Hiszen mikor Jézus szemükre vetette a hitetlenségüket, akkor nem csak erről beszélt nekik, hogy nem hiszitek, hogy föltámadtam és élek, nem hiszitek, hogy valóban üres volt a sír, és mikor láttok engem, még akkor is hitetlenkedtek? Tamás ugye még ekkor is próbálkozott azzal, hogy én továbbra is hiszem, ha látom, igen, látlak Jézus, de meg akarom érinteni a te sebeidet, meg közel akarok lépni hozzád, de ugye amikor Jézus beszélni kezd hozzájuk, akkor nem akarja már Tamás megérinteni a sebeket, hanem csak azt mondja, hogy én Uram, és én Istenem. Ez odavisz bennünket újra a keresztre, hiszen amikor Jézus előre jelentette az ő halálát és feltámadását, akkor a szenvedésről és a halálról is beszélt. Üres a kereszt. Ezt ünnepeli a mi fölállított keresztünk is, hogy nincs Jézus teste a sírban, csak a gyolcs, fehér gyolcsruha maradt ott. Nincs Jézus a kereszten, hanem a feltámadás csodálatos örömhírét ünnepeljük. És emlékezzünk, amikor a kereszthez jövünk, hogy mikor megfeszítették Jézust, akkor ő kitárt karral mondta azt az imát, hogy Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Mi szegeztük Jézust a bűneinkkel a keresztfára. Ő pedig keresztfára szögezve is át akar ölelni bennünket, magához akar ölelni bennünket, és ezt mondja, hogy bocsáss meg nekik, Atyám, nem tudják, mit cselekszenek. De testvérek, a tudatlanság ideje lejárt. Tudunk mindent. Hallottuk az örömhírt. Ismerjük a kereszt titkát. Ismerjük a feltámadás csodáját. És bár azt olvassuk, hogy Isten a tudatlanság idejét elnézte, a feltámadás csodájának fényében nincs mentségünk tovább. Nincsen már az, hogy tudatlanságban járunk, és ezt elnézi nekünk az Isten. Nincs már ez az ime, amit Jézus mond, hogy nem tudják, mit cselekszenek. Mert nagyon is tudjuk, hogy mit cselekszünk. Amikor a bűneinket követjük el, amikor keménységbe és megáltalkodottságban járunk. Természetesen olyan értelemben lehet, hogy Jézusnak újra és újra el kell mondani az Atya jobbján ezt az imát, amikor olyan bűnekben vagyunk, vagy olyan viselkedést mutatunk, amit nem is látunk, nem is ismerünk föl. De biztos vagyok benne, hogy Jézus imádkozik azért, hogy fölismerjük ezeket a bűneinket az Atya jobbján, közben jár értünk, és a Szentlélek ki is jelenti nekünk Isten igéjével együtt, hogy mik azok a bűneink, amit eddig nem ismertünk föl, amiben eddig jártunk, és akkor újra oda kell mennünk a kereszthez letenni a bűneinket. A tegnapi gyülekezetnek is elmondtam, hogy a keresztünk alatt ezek a kialudt mécsesek, ezek nagypénteki mécsesek. A nagypénteki úrvacsorázók vitték kezükben ezeket a mécseseket a kereszthez. Akkor ezek a mécsesek égtek, és a mécses lángja jelképezte a bűnt, és a kárhozott lángját és tüzét. De amikor bűnbánatot tartottunk, akkor ezeket a mécseseket letettük Jézus keresztje alá. És amikor vége volt az Isten tiszta az úrvacsorának, és Jézus kegyelméért bocsánatot nyertünk, akkor ezeket a mécseseket végül eloltottuk. Az ünnep mindig hív erre is bennünket, hogy engedjünk Isten lelkének, engedjünk Isten igéjének, engedjünk Jézusnak, amikor szól, és meg akarja mutatni nekünk, hogy milyen bűneinkben vagyunk, és mik azok a falak, amik között nem élhetünk tovább, mik azok a bűnök, amiket le kell tennünk. Hogy most húsvétkor is jöjjünk a kereszt alá, hozzuk a mi bűneinket, mert Jézus most is átszegzett kezeivel ölelő mozdulatot tesz felénk, meg akarja bocsátani a bűneinket, és az Isten kebelére akar ölelni bennünket. És a harmadik üzenet ebből következik, hogy Istennek ez a jósága, szeretete és kegyelme megtérésre kell, hogy hívjon bennünket. Azaz, hogy Jézussal új életben járjunk. Jézus nélkül szorongások és félelmek között fogunk élni továbbra is. Nincs más, aki be tudná tölteni a lelkünkben lévő űrt és ürességet, amiatt szomjazunk, lehet, hogy vágyakozunk és keresünk, lehet, hogy sokféle nézetet, vallást vagy filozófiát megvizsgálunk, de ezt az Isten alakú űrt, ezt az Isten iránti szomjat egyedül csak Jézus tudja betölteni. Semmi más. Ha mással próbálkozol, végül az mellett, hogy lehet, hogy sok pénzt is kivesznek a zsebedből, de végül még nagyobb félelmek és szorongás közt fogsz élni. Ez biztos. Egy amerikai egyetem, ha jól emlékszem, a Virginiai Egyetem kutatói végeztek egy felmérést, hogy hogyan reagál a mi agyunk a krízis helyzetekre. Hogyan reagál akkor, ha egyedül vagyunk, vagy hogyha csak egy idegen van mellettünk egy krízis helyzetben, és hogyan reagálunk akkor, amikor egy barát van mellettünk, és egy barát fogja a jobb kezünket. Legtöbb esetben ezt betegeken végezték, ugye, akik súlyos beteggé, vagy egyenesen terminális, tehát véghalálos beteggé lettek nyilvánítva. Hogyha egy idegen ült mellettük, ha egy idegen fogta meg a kezüket, akár egy orvos, vagy más valaki, vagy ha egyedül voltak, akkor az agyuknak a vészjelző központja az erős jeleket adott, tehát egy ilyen műszerrel, elektromos műszerrel mérték. Tehát igenis a vész központ jelzett. De hogyha egy barát, egy közeli családtag, egy közeli szerettük volt velük, és azt fogta a kezüket, akkor az ő értelmük és agyuk teljesen nyugodt volt. és nem jelzett a vészjelző központ. A húsvét lazg, ez is üzenete, testvérek, hogy a föltámadt Jézus mindenütt jelen van. Nem csak a mennybe menetelre igaz az, hogy azért ment a mennybe, hogy az Atya jobbján imádkozzék értünk, és mindenütt elérhető, jelen legyen az ő szent lelke, és imádság által, hogy a konfirmációi anyagba tanuljuk, hanem már önmagában a föltámadás is ezt jelzi, hogy azért támad föl, és azért él, és uralkodik örökkön örökké, hogy a jelenések könyve mondja, hogy mindenütt jelen lehessen. És ha Jézussal kezdtél új életet, ha Jézus követő életet jársz a hétköznapokban, akkor a föltámadt Jézus jelen van veled mindig. Mikor készültem az ige hirdetéshez, a gyermekének jutott eszembe ezen a ponton, mit úgy szerettünk gyermekként, hogy velem vándorol utamon Jézus. Igen, a feltámadás óta veled vándorol utadon Jézus. Mindenkivel, aki segítségül hívja őt, aki követni akarja őt, aki új életbe akar járni, és Jézus az a barát lesz melletted, aki mellett nem kell szorongás és félelmek között élned, mert te fogod jobb kezemet, mondja a Zsoltáros, és tanácsoddal vezetsz engem, és végül dicsőségedbe fogadsz. Tehát nem csak arról van szó, hogy velünk van a Jézus hétköznapokban, fogja a kezünket, követhetjük őt, útmutatást adhat, hanem, hogy a Zsoltáros mondta, végül a dicsőségébe is fogad bennünket, azaz üdvözíteni is fogja az ő gyermekeit. És az utolsó gondolat, testvérek, a húsvét örömhírből, ami mindegyik húsvéti evangéliumnak, evangéliumi történetnek része, hogyha találkoztunk a föltámadottal, hogyha engedtünk neki, hogyha követni akarjuk őt, ha engedjük, hogy fogja a jobb kezünket, és vezessen, és tanácsot adjon, ha új életet kezdtünk vele, akkor mindazt, amit kaptunk, amit megtapasztaltunk, azt adjuk tovább. Legyünk jelek, ahogy hallottuk a keresztelőben is. Legyünk jelek a családunkban, az ismerőseink körében, a világban, Jézusra mutató és Jézushoz vezető jelek. Mert testvérek, a helyes Isten tisztelet az nem azt jelenti, hogy egy szép templomban, egy szentélyben, vagy egy meghitt helyen összejövünk, ti ünneplőben, én a törvények szerint előírt lelkészi öltözetben, szép a keresztünk, meg van terítve az úrasztala, és minden a törvényes rendben zajlik. Nem ezt jelenti a helyes Isten tisztelet. A helyes Isten tisztelet az az egész életünk. És helyes Isten tiszteletet akkor tudunk tartani, ha rendben vannak a dolgaink Istennel. Ha nincsenek rendben a dolgaink Istennel, akkor nincs helyes Isten tisztelet. Akkor, ha nincsen rendben a dolgaink, vagy az én dolgaim, akkor képmutató vagyok. Testvérek, az a helyes Isten tisztelet, hogy rendezzük a dolgainkat az Istennel. És olyan csodálatos, hogy ezt minden nap tehetjük. Amit mondtam nektek, az az újjászületés. Tehát az, hogy új életet kezdenetek el Jézussal, az az újjászületés. De aki már megtért, aki újjászületett, annak is meg kell térnie. Lehet minden nap. Újjászületni egyszer kell. Ezt mondta Jézus Nikodémusnak, hogy neked öregkorodra is újjá kell születned, ha még nem kezdtél új életet. Ha nem születtél víztől és lélektől újjá, az az Isten igéjétől és szent lélektől újjá, újjá kell születned, öreg Nikodémus, neked is. Ugye ez az első vagy a nagy megtérésünk. De a megtérés az a Krisztussal járó újjászületett keresztényeknek is, akik lehet, hogy megfásultak, lehet, hogy elakadtak az úton. Mindennapi lehetőségünk és kötelességünk. Egy egyházatja már a kereszténység első századéiban megfogalmazta mondva, újjászületni egyszer kell, de ha szükséges, ha kell megtérni, akár minden nap. Az a helyes Isten tisztelet tehát, testvérek, ha rendben vannak a dolgaink Istennel és egymással. És akkor jelek tudunk lenni, nem csak úgy önmagában Krisztusra mutató jelek, hanem Isten meg is fogja erősíteni a mi életünket, a mi tanításunkat, csodákkal, amit ő maga végez bennünk és közöttünk. Ezt mondja tehát a húsvéti evangélium, ne legyünk hitetlenek, mert ha hitetlenek vagyunk és nem hiszünk a föltámadásban, Jézus most is szemünkre veti kemény szívűségünket és hitetlenségünket. Ha nem hiszünk a föltámadásban, megcsúfoljuk őt is, aki föltámadt, és meg is mondta előre, hogy föl fog támadni. Hogyha nem hiszünk a föltámadásban, akkor nincs üdvözítő hitünk sem. Ugye azt mondja Jézus, hogy aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül. Aki pedig nem hisz, nem csak úgy általában Istenben, hanem aki nem hisz az evangéliumban, és a teljes evangélium, hogy Jézus szenvedett, meghalt, de föltámadt a harmadik napon, aki nem hisz a teljes evangéliumban, elkárhozik. De azok, akik hisznek, jelek lesznek. És az Úr meg fogja erősíteni az ő jelenlétét személyesen a te életedbe, közöttünk, és általunk, hogy a feltámadás tanúi legyünk. Legyünk mi, a mi életünk, a feltámadás mai tanúi testvérek. Ezt kívánom nektek húsvét ünnepén. Amen. Mennyi édesatyánk, örökkévaló Istenünk, aki vagy az első és az utolsó, aki voltál, vagy és leszel örökkön, örökké az élő. Köszönjük, hogy Jézusban kijelentetted a te kegyelmednek, szeretetednek titkát. Köszönjük, hogy Jézusban közöttünk jártál emberként, ezen az idegen megszállás alatt lévő bolygón, mert Urunk, mi magunk is, ami saját istentelenségünk, vagy önmagunk istenítésének, ami bűneinknek megszállottságában élünk, és te vagy Jézus egyedül, aki szabadítónk lehet, nincs más sanszunk, Urunk. Úgy, ahogy Barabásnak se volt nagypénteken, az volt az egyetlen sansza, hogy Jézus tényleg meghal helyette, és mi vagyunk a Barabások, Urunk, és te vagy nekünk az egyetlen sanszunk, és köszönjük, hogy te megtetted értünk, önként, ahogy Ézsaiás már megprofétálta, és szabadon letetted az életedet, hogy harmadik napon újra fölvegyed. Ezért dicsőítünk téged, Jézus, és köszönjük, hogy te most is közöttünk jársz, és élő Úr vagy. Bocsásd meg a mi kemény szívűségünket és hitetlenségünket. Bocsásd meg, amikor nem hiszünk a teljes evangéliumban, hanem saját magunk tetszése szerint formálgatjuk az evangéliumot, sőt, még idegen vallások vagy nézeteket is beleolvasztunk, és egy nagyon tetszetős kis saját vallást alakítunk. De Úrunk, ha ezt tesszük, akkor ugyanott vagyunk, ahonnan indultunk, hogy a saját magunk isteneként akarunk élni. Jaj nekünk, Úrunk, ha így van. Bocsáss meg ezt a nagy bűnünket. Add, Urunk, hogy letegyünk minden hitetlenséget, emberi okoskodást és bűnt a te kereszted alá, és kérjük a te bocsánatodat, hogy Úr Jézus, Istennek fia, Istennek báránya, aki bűnünket elveszett, könyörülj rajtunk. Te vagy az egyetlen lehetőségünk. De köszönjük, hogy tudhatjuk, hogy mi nagy bűnösök vagyunk, de te nagy szabadító, és te vagy a mi életünk gyógyítója is. És ezért imádkozunk hittel a betegeinkért, adj gyógyulást. Ezért imádkozunk azokért, akiknek le kell zárniuk az életüket, hogy ezt velük tegyék, veled tegyék, ne hitetlenül, mert te mondtad, hogy az üdvözül, aki hisz. Aki nem hisz az evangéliumban, az elkárhozik. Urunk, könyörülj, adj hitet, adj a magányosoknak embert, aki Krisztushoz vezeti őket. Ne dobják el az életüket. Ma annyian eldobják az életüket, lehet, hogy csak passzívan, rombolva az életüket, és föladva célokat, családot, sok mindent. Ez is az élet eldobása. Urunk, ne engedd, hogy így legyen, hanem a te feltámadásodnak, az életnek erői uralkodjanak bennünk, hogy mi is föltámadjunk veled együtt a halálból, és hagyjuk az óemberünket a halálba, és az új emberrel veled együtt éljünk. Urunk, add nekünk ezt az életet, vezess bennünket igaz bűnbánatra, vezess bennünket magadhoz. Könyörülj rajtunk, Atyánk, Jézusért kérünk, hadd találkozhassunk a föltámadottal az úrvacsorai közösségben is, mert Te élsz, Te közöttünk lakó Úr vagy. Meghívunk Téged az otthonainkba is. Uralkodj a mi hétköznapjainkon is, Jézus. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A jótékonyságról el ne feledkezzetek, legyetek Krisztus követői, vegyétek Isten áldását. A minden kegyelem Istene pedig, aki kihozta a halálból a juhok nagy pásztorát, ami Urunkat, Jézus Krisztust örök szövetség vére által, adjon nektek hitet, adjon nektek vigasztalást, adjon nektek életet és új életre feltámadást az ő fia által, a halálon is győztes, Jézus Krisztus által. Amen.